Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek. A mai nap csütörtök van, ezt csak azért mondom el a kedves hallgatóknak, hogy a szombaton kerül adásba ez a beszélgetés, hogyha ne adj Isten szombatig történik valami hirtelen, váratlan, akkor arra most értelemszerűen nem tudunk reagálni, mert hogy a magyar jelenségről fogunk beszélgetni, nem a turáni átokról, nem a Kárpát-medence sanyarú helyzetéről, hanem bizony arról a nagyon furcsa dologról, amit tegnap nekem a fővárosi nyomozó ügyészség kapujában a biztonsági őr foglalt össze talán legveretesebben. Már azok után, hogy Magyar Péter az ügyészségi meghallgatása után a körülbelül 100 fős rajongó táborával övezve távozott. Konkrétan, mint egy Tarantino filmben kijött a biztonsági őr a napsütésbe, elővette a cigarettát, rágyújtott, majd annyit mondott nekem, hogy hát ilyet a büdös életben nem láttam. És azt kell, hogy mondjam, hogy én se láttam ilyet, és mi se láttunk ilyet. Itt van a stúdióban Varga Dóra, főszerkesztő helyettes, és Zoltán Jákos a belpolitikai rovattól, én pedig Batka Zoltán műsorvezető vagyok a belpolitikai rovattól, mindannyian több mint 10 éve, ugye tapossuk itt a média, hát őrcsökkerékét, taposómmal, hát ahogy tetszik, de az biztos, és az már biztos, hogy bármi is történjék Magyar Péterre az elkövetkezendő hetekben, olyat a magyar politikában nem láttunk eddig, hogy valaki a semmiből 2 hét alatt előjöve ekkora felfordulást tudjon okozni. Úgyhogy ez a mai műsorunk, ez egy kibeszélő show lesz. Ezzel a szempontból pontosan emiatt nem is fogjuk olyan súlyban érinteni Magyar Péter büntetőjogias állításait ugye a kormánya kapcsolatban, már csak azért is, mert hogyha annak csak a fele igaz, akkor a Gyorskocsi utcát meg kéne tölteni a magyar kormány tagjaival, úgyhogy várjuk meg, hogy ez merre alakul a történet. Természetesen az érintőlegesen fogunk erről is beszélgetni. Hát akkor bele is csapnék, gyerekek, valaki okosítson ki engem, mert én nem tudom kapásból, vagy nem emlékszem olyanra, hogy valami ennyire gyorsan. Tehát Magyarországon ahol a rendszerváltozás óta a jégkorszakát éljük a politikának, olyan értem, hogy egy nagyon keményen befagyott pártrendszer van, ennyire gyorsan, ekkora két számjegyű támogatottságra tesz szert valaki, aki tulajdonképpen még csak meg se alapította a pártját.
Hát azért egy példát tudunk mondani, üdvözlök én is mindenkit, de azért Bajnai Gordon, amikor visszatért, akkor őt is, ha jól emlékszem, két számjegyűre mérték, az akkor még, akkor ő se volt talán pártba, vagy nem volt párt mögötte.
Kedves hallgatóknak, későn születeteknek, ugye ez 2014-ről beszélgetünk.
Így van. Tehát volt ilyen, nyilván olyan még nem volt a NER-be, hogy egy NER-hez 16 ezer szálon köthető figura kilép, és akkor ő előadja magát. És
de egyébként szerintem pont ez a dolog lényege, hogy ezért várnak tőle valószínűleg egy nagy csodát, mert hogy ő a NER-ből jött, és elvileg olyan kártyák vannak a kezében, ami eddig másoknak, legalábbis ezt gondolhatják, hogy másoknak nem volt.
Igen, csak nekem az a nagy kérdés, hogy pusztán erre, hogy valaki úgymond atombombákat tárol a far zsebében.
De nem így kezdte. Tehát azért, hogyha visszaemlékeztek, ez körül ugye másfél hónapja kezdődött, ugye amikor, ha jól emlékszem, az első ilyen beírása a Varga Judit meg a Novák Katalin lemondásakor volt, és így akkor van. Még nem is nagyon lehetett ezt értelmezni, hogy ő tulajdonképpen most ki mellett foglalt állást, és az elején egy ilyen egyszerű trollkodásnak tűnt, és visszanéztem a posztjait, és napról napra növekszik ott a lájkok száma, a követőinek száma, és ott látszik egy ilyen hihetetlen népszerűség, ami azért mondjuk nem biztos, hogy szavazatokra is váltható. De egyébként én azt gondolom, hogy valószínűleg, tehát hogy annyi a kérdőjel az ő személye és a szándékai körül, hogy ettől tényleg olyan, mint egy ilyen szappanopera, minden nap kilak egy rész, de még mindig nem tudtad meg, hogy mi lesz a következő rész, és mi van a kezében. És szerintem ez végülis lehet az egyik sikerének, vagy hát nem sikerének, hanem mondjuk mostani népszerűségének a titka, hogy igazából nem tudja a hatalom se, hogy mi van az ő kezében, és nem tudja lereagálni. És hogyha kicsit még tovább mehetek a gondolatban, akkor amivel eddig lereagálták őt, amivel támadják, azt tulajdonképpen pont a hatalomra vett rossz fényt, mert ugye eddig két dologgal próbálták őt megfogni, hogy ugye asszonyverő, hogy ugye legalábbis agresszívan lépett föl, bántalmazta a feleségét, és már olyanok is megjelennek, hogy erről az igazságügyminisztériumban is tudtak a Varga Judit kollégái, hogy ő milyen egy elviselhetetlen alak, és ugye a Varga Judit is posztolt egy olyat, hogy ő közzétette ezt a bizonyos videót, amiben arra utalt, ugye, hogy hát illetve legalábbis a családon belül erőszakról tett ki egy videót, pedig se előtte, se utána nem szólalt meg. Na mindegy, csak hogy ezt a gondolatmenetet csak az, igen, megint elkalandoztam, én hajlamos vagyok elkalandozásra. De hogy igazából mind a kettő, amit felhoznak ellene, tehát az egyik ez a nőverő dolog, ez azért vett rossz fényt a rendszerre, mert hogyha amíg neres volt, ez egy támogatható dolog volt, vagy legalábbis szemet hunytak felette, csak megmaradjon a külvilág felé a boldog három gyerekes nagy család képe, akkor az rossz fényt vett rájuk, ha meg nem igaz, és csak utalgatás van rá, akkor meg ugye az azért vett rossz fényt a hatalomra, és van ugye a másik, amivel próbálják most megfogni, az pedig ugye, hogy őt focista férj, ugye Varga Judit révén jutott pozícióba, és csak eznek az elvesztését sajnálja, és ezért támad. Na most akkor ugye ezzel megint azt állítják, hogy a NER-ben baráti és rokoni alapon lehet ilyen jól fizető állásokba és fontos posztokra kerülni.
Mindig az, amit mondasz, vagy legalábbis sok mindennel egyetértek, de szerintem elveszünk egy picit a részletekbe, tehát minden nap más gondolok egyébként az
ezzel
úrról.
Ezzel egyetértek, minden, én is. Minden, nap más, minden percben.
Minden percben gyakorlatilag más gondolok.
Még egyszer elmondom, tehát csütörtökön veszik fel az adást 12 óra 17 perckor.
Nekem van egy olyan tippem is, de hát nyilván ez nem tudom bizonyítani. Az elején ő se tudta, hogy mit akar csinálni. Elment a Partizánba, említett Facebook poszt után, és ott egy elég komoly sikert ért el, már ha a sikertbe mérjük azt, hogy 2,5 millióan nézték meg azt a videót, ez tényleg hihetetlen szám egy közéleti tartalommal ma Magyarországon. Ugye ott egyértelműen kijelentette, hogy Isten ments, hogy ő politikus legyen. Én nem vagyok benne biztos, hogy azt ő nem gondolta abban a pillanatban komolyan. Aztán látta, hogy milyen, nem is tudom, hullámokat vert az ő szereplése, és szépen lassan elkezdte magát építeni. Egyébként profin, legalábbis látszólag profin csinált borzasztó nagy hibákat szerintem, meg bűnöket is mondhatni, de alapvetően jól csinálta, amit csinált.
Gyorsan belekérdezik, mik ezek a bűnök? Mert hát itt most már mindenki
az, hogy
dobál a másikra bűnöket. Igen.
Az, hogy a HVG újságírójának neki ment az ország egyik, hanem a legjobb oknyomozóját sikerült lepropagandistázni.
De várjál, de viszont pár nappal később bocsánatot kért.
Ez nagyon tehát, szép
hogy, de nem csak azért mondom, hogy ez ugyanis, ugyanúgy annak a része, hogy mit gondoljál róla egyik pillanatban ezt, másik pillanatban azt, mert azért ilyet sem nagyon láttunk az utóbbi időben, hogy valaki mond valamit, és azért utána bocsánatot kér.
Hát bocsánat, csak mondjuk kiírt a Facebookra nagybetűkkel, hogy propagandista, majd két nap múlva egy újságírói kérdésre bocsánatot kért, tehát hogyha elegáns akart volna lenni, megoldhatta ezt volna másképp is, és legfőképp nem ártana gondolkodnia is, hogyha politikai pályára készül.
Az pláne az esetleg azok után, hogy azért az látható volt, hogy azért a Dezső András, most azért nagyon sokan kiálltak mellette.
Így van, hát mert úgy járt el, mint egy újságíró, tehát ezt tudom, hogy fura ebbe az országba, de úgy járt el, mint egy újságíró, tehát bejött valami is hozzá, és megkereste
az érintetteket. Ez is a személyiségének a visszássága, és ezért is tényleg nagyon nehéz róla egyértelműen véleményt alkotni, mert ugye ezen a március 15-i rendezvényen meg sajtószabadságot ígért, és rögtön az első számára kellemetlen igen. ügy és kérdések kapcsán meg így reagál. Igen. Én még visszakanyarodnék, bocsánat, amikor mondtad, hogy lehet, hogy az elején tényleg nem voltak ilyen szándékai, komolyabb szándékai, és csak később kezdte el felépíteni, vagy később gondolta azt, hogy ebből más is lehet. Én ebbe nem vagyok biztos, az elején én is ezt gondoltam, de hogyha visszanézed, ez ilyen lépésről lépésre felépített dolognak tűnik. Tehát az, hogy miért a Partizánt választotta, szerintem az is egy nagyon jó választás volt. Ő tulajdonképpen a kommunikációját végülis egy alternatív médiában, mert ugye azért a Partizán se a hagyományos médiához tartozik, tehát és a Facebookon vívja leginkább, vagy az Instagram.
Mondom, hogy nekem mi a legnagyobb problémám vele a műsor elején. Tehát ugye több interjúba felvetette már, hogy mindig meg kell nézni, hogy ki minek az érdeke, minek az érdekébe cselekszik. Mm. Tehát most akkor tegyük fel ugyanezt a kérdést a Magyar Péternél. Kinek az érdeke az, hogy ő megjelent? Tehát ugye túl vagyunk egy kegyelmi botrányon, ami nagyon, hát az elmúlt 14 évnél talán legnagyobb botránya. Ha hiszünk a közvéleménykutatóknak, és mi ne hinnénk nekik, vagy legalábbis próbáljunk hinni nekik, az utóbbi, ha nem is brutálisan, de egy szemmel látható százalékkal fővel csökkent a Fidesz tábora. Gyermekvédelem, ami a Fidesz politikájának az ütőere, konkrétan Orbán Viktornak ez a fő zászlóra tűzött gondolata évek óta, ehhez képest brutális bukás Balogh Zoltántól kezdve Novák Katalinon át a családok védőszentjéig, tehát egészen nagyot buktak szerintem. És akkor ehhez képest megjelent Magyar Péter, aki ennek a farvizén úszott fel szépen, és most miről beszélünk, tehát ha Népszavát nézünk, vannak gyermekvédelmi cikkek, hál' Istennek, de alapvetően arról beszélünk, hogy vannak olyan emberek a kormányban, akik lopnak, egészen meglepő.
Mit érne el ezzel a kormány?
Hogy mondjuk, ne arról, hogy mondjuk ne arról beszéljünk, ami tényleg fáj nekik. Mert de... az, hogy most korruptak, meg lopnak. Hát bocsánat, 15 éve mindenki tudja, hogy lopnak és korruptak.
De szerintem egyébként ez az elején szerintem is úgy tűnt, vagy úgy tűnhetett, hogy, hogy ez illetve sokan is mondták, ugye, hogy ez a propaganda része, hogy egy figyelemelterelés, meg stb. De szerintem ez én azt érzem, hogy ez túlment azon a ponton. Tehát, hogy most már
de most akkor nagyon egyszerűen felteszem gondolják. A kérdést. Ha választani kéne a Fidesznek, mi az, ami jobban fáj nekik? Az, hogy azt mondják, hogy pedofil támogatóak a nagy család védők és a gyermekvédők, vagy pedig az, hogy Rogán Antal egy csúnya politikus, vagy az, hogy Orbán Viktor irányítja az országot.
De szerinted az nem fáj Orbán Viktornak, hogy Magyar Péter rendezvényen többen vannak, mint az övén? Mert azért az szerintem azért ilyet sem nagyon láttunk még. Március 15-én, ugye.
Tehát, hogy... Ez tényszerű, persze, nem egy időben.
Tehát én szerintem... De mondjuk, hogyha erre a gondolatmenetre rácsatlakozhatok, mert én meg azt nem látom, és ez egy kicsit szerintem hajaz a te gondolatodra, hogy ő ugye azért rendszerváltást, kormányváltást ígér, ugye a március 15-i rendezvény is ezt ígérte, csak én ezt nem látom, hogy ezt hogyan tenné meg, mert ugye az egyik mondása az, hogy amiket ő most benyújtott az ügyészségre, azok meg a bizonyítékok, az alapján akkor a kormány nem tehet más, mint lemond. Ez az, amit egyáltalán nem tudok elképzelni, mert nem volt itt kell. Már minden, korrupció, stb. A hatalmas Európa bajnok infláció, kegyelmi ügy tulajdonképpen, tehát hogy itt azért már elég sok minden volt, és mégsem mondott le magától. A másik, amit ő mond, ugye, hogy végülis hogy a választás útján leváltható ez a rendszer, amit megint nem látok, hogyha neki nincsen pártja, és nem is a pártot hiányolom egyébként annyira, mert végülis pártot alapítani, vagy egy másik pártba becsatlakozni, az talán annyira nem nehéz, hanem hogy még mindig nem látjuk azt, hogy kik vannak mellette, vagy mögötte, és hogy egy ilyen, igazából ugye meghirdette ezt a Talpra Magyar mozgalmat, de most mi ez? Ezt se látjuk. Tehát, hogy ki lesznek az ő bázisa? Tehát, hogy egy emberre nem tudsz szavazni mindenhol.
Hadd válaszoljam meg Ákosnak a felvetésedet, hogy melyik fáj jobban ennek a kormánynak. Ugye ez a kormány, ez egy jogász kormány. Tehát csupa volt joghallgató, aki jogász fejjel gondolkozik, kvázi ügyvéd fejjel gondolkozik. Megmondom, számukra az a veszélyes, hogyha büntetőjogilag értelmezhető, peresíthető állításokat tesz valaki. Tehát, hogyha ténylegesen Magyar Péter...
De ezt gondolod, hogy ez rájuk veszélyes?
Igen, súlyosan veszélyes. Ha nem lenne veszélyes, akkor nem küzdenének, mint az őrület Hatházi Ákossal szemben évek óta tűzzel vassal. Tehát azt látjuk egyébként ennek a kormánynak a működés, és ennek én vagyok az élő tanúja, hogy írhatsz bármilyen véres szájú kőkemény publicisztikát a kormánnyal szemben. Hát most talán nem akarom mondani itt irodalmiasan, hogy viszonyulnak, nem nagyon foglalkoznak vele, esetleg egy Baljás Zsolt körbe ugat, de nagyjából ennyi. Ha viszont egy oknyomozást írsz, amiben konkrét, tényszerű állítások vannak, ami nem biztos, hogy most landol a bíróságon, csak mondjuk 5 év múlva.
De szerintem pont ez nem rengeti meg már a mostani...
Mondom 5 év múlva. Hát, azért ezek jogászok...
Annyi ilyen ügy is volt már. Tehát, igen, nem, de... Nem. Tehát én szerintem ez már inkább de... ilyen... Mondjad, bocsánat.
Azért ezek a fiúk még egyszer jogászként feküdnek, jogászként fekszenek, politikusként kelnek, vagy fordítva. Ugye a jogász eszük azt mondja, hogy ameddig az elévülés van, addig bizony ezek az ügyek élnek. Tehát bármikor tényleg úgy alakul a történelem, és Magyarországban alakult már úgy a történelem, hogy a parlamentből valaki, nehogy Isten, börtönbe került, vagy rosszabb, addig bizony ott van a lehetőség, tök mindegy ennek mekkora valószínűsége, hogy sitre kerül megfordítva, politikusként pedig ezt meg pláne nem tudják kizárni, mert aztán még ennél is cifrámba láttak politikusként. Tehát ezeknek az embereknek az, hogy valaki azt állítja, hogy egy egyébként is dokumentált és jól dokumentált büntetőügyben további, nagyon súlyos és bizonyítható állításokat tesznek, hát az nagyon-nagyon.
Én nem tudom, tényleg nem tudom, laikus vagyok. Tehát neki azt mondja, hogy hangfelvételei vannak.
Igen.
Én emlékszem olyan bűnügyre olvasási élményeim alapján, hogy hangfelvételeket még csak el se fogadnak a bíróságok, mert hogy nyilván nem kérdezte meg azokat, tehát ő ezt elárulta tegnap szerdán, hogy ezt ő készítette ezeket a felvételeket, értelemszerűen akikről készítette, gondolom én nem tudtak róla, tehát ha jól értem, ezzel nagyjából bűncselekményt is követett el. Amellett, hogy lehet, hogy azok nagyon súlyos hangfelvételek, lehet, fogalmam sincs, de ebbe segíts már nekem, hogy a bíróság ezt befogadhatja, vagy ő befogadja, vagy ez döntéskérdés.
A bíróság nem feltétlen, tehát hogy volt olyan, hogy befogadta, volt olyan, nem, most én a saját sajtóperes ügyeimre gondolok vissza, viszont az ügyészségnek az nagyon is be kell, hogy fogadja. Az ügyészség az nem mondhatja azt, hogy hát kérem, ezt egy nyílt eljárásban nem tudom felhasználni, nagyon is mondhatja azt, hogy itt valami bűncselekmény, és minimum, hogyha ott tényleg olyan állítások fogalmazódnak meg valakinek a szájából, akkor az alapján bizony nyomozás kell. Az adott esetben egy nyomozás végén ad extrémum vádkiegészítéssel kell majd élni, vagy kellene élni a Wöhner-Schadl ügyben. Ez az egyik történet a dolognak. Az, hogy most ez milyen körülmények között készült ez a hangfelvétel, ott meg ebben az esetben az érintettek, akik esetlegesen ennek az érintettjében, azok élhetnek pótmagánváddal, de akkor, hogyha nyilvánosságra kerül. Ugye azért érdemes megnézni a Magyar Péternek a tegnapi nyilatkozatát, mert iszonyú patika mérlegen fogalmaz. Nem mondja
jogász
meg, hogy...
ő is, hát ne viccel.
Hát persze. Épp ezért mondom, hogy dörzsölt fiú ez. Nem mondja azt, hogy ki van a hangfelvételen, nem mondja azt, hogy mond azon a hangfelvételen, annyit mond, hogy ő készítette. Pont. Innentől kezdve, ha az nem kerül ki a nyilvánosságra, egyáltalán nem biztos, hogy. Illetve nem nagyon látom, hogy azt hogyan lehetne peresíteni.
Na és mi van abban az esetben, hogyha hiszünk Magyar Péternek, vannak hangfelvételek, esetleg be is fogadják őket, és súlyos állítások vannak. Nem volt köteles, tehát akkor nem követel bűncselekményt, ha ő nem tár fel a bíróság számára egy olyan bűncselekményt, amiről ő tud?
A Magyar Péternek, ugye itt akkor elvileg lenne egy feljelentési kötelezettség. Az nagyon-nagyon szűken szabja meg a jog, tehát a feljelentési kötelezettség terrorizmusra, és még van pár nevesített bűncselekmény, amire vonatkozik. Például teszem hozzá, a családtagok esetében nincs feljelentési kötelezettség, és most itt baj vagyunk, hogy a büntető jogász kedves hallgatók, vagy dugják be a felüket, vagy pedig várjuk a következő műsorba szeretettel. Szóval a lényeg az, hogy a feljelentési kötelezettség az nagyon-nagyon szűk mesdje, hogy hol van feljelentési kötelezettsége. Ugye valakinek. Na most ebben az esetben azért mégiscsak az történt, hogy ez az ember valamiről értesül, ezt mondjuk tételezzük fel, felrögzítette valahol, és most pedig megteszi ezt a tulajdonképpen ezt a kötelezettségét, ellátja úgy, hogy ebben az esetben, ha jól értelmezem, és esetleg Varga Judit volt az érintettje ennek, akkor bizony, hát ott nem is lett volna kötelezettsége.
De egyébként gondoljátok azt, hogy ő jogászként, jogvégzett emberként, meg mindenki a környezetében jogász, bíró, stb. Hát ő ezt nem nyilván, gondolta végig, nyilván, hogy akkor ő kerülhet rossz helyzetet.
Ez
hogy
a
lényeg. Én ezt nem gondolom, és hát ugye nem tudjuk, azt egyáltalán nem tudjuk, hogy mi van a kezében, mit adott elő az ügyészségen.
Tehát... És ha nem is Magyar Péter, aki kollégánk és egy ismert újságíró, ugye Magyar Péter, de hát az a védőügyvédje, dr. Bárándi Péter volt, miniszter úr, tehát hogy azért az a fiú, ez nem úgy ment oda, hogy
hát
jogi laikusként, mint mondjuk akár én, te vagy bárki más, hanem azért nagyon-nagyon felkészül, még egyszer mondom, patika mérleges állítás. Ami nekem inkább az érdekesebb lesz majd ebből a történetben, hogy ugye bizonyíték és bizonyíték között óriási különbségek vannak. Tehát ugye óriási, úgy más nem mondjak bíróság előtt, akár a Wöhner-Schadl ügyben, az, hogy valaki a telefonon hangfelvételen utalgat arra, hogy valami Tóni ott azt csinál, és aközött, hogy valaki hoz egy pecsétes papírt, ami mondjuk rajta van egy miniszteri utasítás, amiben hát egy nehogy Isten korrupciós bűncselek, ez óriási a különbség. Most én egyébként valószínűsíteném inkább az első verziót, hogy valami ilyesmi lesz. Ha van valami ilyen, szerintem van. Az ilyesmi lesz, hogy valaki úgy beszélget, ráadásul valószínűleg visszamenőlegesen, ugye retrospektíve. Ne felejtsük, hogy Péter azt mondta tegnap, Magyar Péter, nem vagyunk egyre jobba, csak
leegyszerűsítem.
Tegnap azt mondta, hogy ez 2 hónapja rendelkezésre, tehát nyilvánvalóan úgy készülhetett adott esetben, hogy megbeszéltetés történt, hogy valaki retrospektív visszamenőlegesen beszélt egy megtörtént bűncselekményről. Jegyzem meg, ez is felhasználható, lásd, ugye Gyárfás Portik ügy, ahol pontosan ugyanígy a Portiknak a táj leírő költészete alapján, ugye most született egy elmarasztó ítélet első fokon.
De szerintetek, igen, hogyha mondjuk jó bizonyítékai vannak, benyújtja, elindul eljárás, stb. Tehát én sajnos akkor sem tudom elképzelni, hogy ez a kormány lemond. Tehát, hogy mondjuk, de ez a kérdés, hogy megint nem látjuk, hogy mi a célja. Tehát ő ugye, én még egyszer mondom, hogy szerintem ő ilyen, azt ígéri, hogy ezt a kormányt leváltja. Tehát, ha azt ígérné nekem, hogy ő részt üt a pajzson, akkor azt mondanám, hogy azt igen, azt el tudom képzelni.
Mi a baj? Az, hogy azért továbbra is mi ellenzéki fejjel gondolkozunk, óhatatlanul persze. Ez a fiú, ez azért a Fideszből jön. Na már most. Mi a célja? Én megválaszolhatom helyette. Az a célja, hogy folyamatosan felszín legyen, téma legyen ő. Ezzel folyamatosan növeli a támogatottságát. Az se baj, ha közben hibázik. Az ilyenfajta személyiségek, politikai személyiségek, ilyen például Donald Trump, ilyen volt Orbán.
De jó, de ez működik egy darabig, és szinte lehet tartani, és látjuk is, hogy teljesen szinten van tartva. Hát. És nyilván egy idő után majd valamikkel mindig csepegtetve, vagy akár kis, rövidebb, nagyobb ütemben, de valamivel előáll, hogy ez szinten tart, csak én ebből még mindig nem látom azt, hogy, mert ugye ez most olyan, mint hogyha ezt a marketing kormányt marketing ellenzékként akarná megdönteni.
Ami, sárkány ellen sárkány fű.
Oké, de az mondjuk, tehát az lehet, hogy nagyon sokszor elmondjuk a kormányra, hogy ilyen marketing módon üzemelteti ezt az országot, tehát nem a problémákat oldja meg, hanem elfedi egy jó marketinget, de maga a Fidesz, ahogy visszajött a hatalomba, ahogy még oda bebetonozta magát, tehát ugye azért az nem így indult, hogy volt egy ember is így felülről, hanem ez a alulról jövő szervező, a polgári köröket ugye elindították, tehát hogy ezért mondtam az előbb, hogy ő is elindult ezt a mozgalmat, de semmit nem látsz, tehát hogy ez kevés ahhoz, hogy bármi változzon. Hát persze még lehet belőle bármi, nem tudjuk, hogy mi lesz a következő fejezet.
Szerintem van egy olyan feltételezés, hogy Magyar Péter nem arra gondol valójában, hogyha mélyen is őszintén magában néz, hogy most egy héten belül tényleg Rogán Antal ül a helikopterére, és akkor megy Moszkvába számüzetésben, vagy nem tudom, Orbán Viktor, vagy bárki más, hanem arra gondol, hogy szinten tart, ugye azért jön egy EU-s parlamenti választás.
Na az a kérdés, hogy azon szerintetek elindul?
Ezt akartam kérdezni.
És az egyáltalán jó ötlete azon elindulni?
Hogy a fenében a két számjegyű támogatottsággal?
De hát, szerinted, igen, szerinted jó ötlet elindulni?
Én elindulnék. Ekkora támogatottság lehet gondolkozás nélkül.
Ugye ez is egy probléma, hosszú távon épít, igen. 186. probléma Magyar Péterrel, tehát én még abba se vagyok biztos, de lehet, hogy én vagyok felületes, én megnéztem vele pár interjút, elolvastam, figyeltem a kommunikációját. Nekem továbbra sem egyértelmű, hogyha Varga Judit nem bukik bele ebbe a kegyelmi botrányba, akkor most Magyar Péterről beszélgetünk-e, vagy nem. Én azt gyanítom, hogy nem. Most valahol, mintha olvastam volna, de ezt le kell ellenőrizni, hogy ő azt mondta, hogy ha Varga Judit marad az EP listavezető, akkor biztos, hogy nem jön elő ezzel a kampányban.
Igen, mondott ilyesmit azért, mert hogy akkor családját.
A családját védi, és akkor na nem akart volna.
Igen, ő mindig erre hivatkozik.
Na de bocsánat, akkor miről beszélgetünk? Tehát akkor csak igaz az, hogy ő egy az alapindulása egy sértettség volt.
Utána az még átfordult másba, de azért szerintem látunk egy pár ilyen, mit tudom én, Fideszből kiábrándult, bár egyiküket sem akarom ez hasonlítani, de azért tehát azt meg ne várjuk el, hogyha valaki egyszer a rendszer része volt, örökre maradjon a rendszer hithű szolgálja és résztvevője, mert akkor ezzel, soha nem lesz.
Nem, persze, nekem ezzel tehát, semmi problémám nincs, ez, csak egyszerűen valaki nem tisztázta azt a mai napig egyértelműen, és mondjuk így, de nem a legjobb szó megnyugtatóan, hogy ő most tulajdonképpen mit akar, miért akarja ezt, mióta akarja ezt, miért pont most jött elő? Tehát
ezt mondom én is, hogy ezek a legnagyobb kérdések, csak én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez is a eddigi népszerűségének a kulcsa, hogy nem tudod, és mégis foglalkoztat, és nem tudod hova tenni, nem látod tisztán a szándékait, de ha tudnád, akkor meg nagyon könnyű lenne az egészet lereagálni és összezúzni.
Izgalmas az emberek számára. Mi is itt beszélgetünk.
Mondhatjuk, hogy izgalmas, valóban az, mi is írtunk róla rengeteget, nyilván fogunk is írni róla. Én ettől függetlenül negatív vagyok ebből a szempontból, és egy nagyon szomorú látleletnek látom azt, hogy Magyar Péter.
De szerinted most például rosszabb helyzetben vagyunk, úgy mondjuk az ország jövőjét tekintve, hogy Magyar Péter színre lépett, vagy
tök mindegy az ország.
Ezt mondja például a Hatházi Ákos is.
Igen. Teljesen
de nem, mert amit a Hatházi Ákos mondott, igen, abban a hosszú videójában, vagy hát viszonylag relatív hosszú, hogy azért mondjuk az ellenzéknek, aki eddig sem volt könnyű helyzetben, tulajdonképpen azért jót nem tett ezzel.
Há, bocsánat, de attól, hogy az ellenzék rossz, attól még nem lesz Magyar Péter jó, és ugyanúgy, hogyha
nem,
Magyar
csak
Péter jó.
De nem, attól, a Hatházi nem ezt mondta, hanem igazából, hogy szerinte egyrészt az nem igaz, hogy a jelenlegi keretek között le lehet váltani, ugye? Erről beszélt.
Igen,
és hogy az, hogy egy széleskörű összefogással lehetne, most... És
már...
ő pedig egy harmadik erőként próbál fellépni.
Mint oly sokan
jelöl
az elmúlt években.
Hadd állítsam a politikai gondolkozásunkat a fejéről a talpáról. Miről beszélek? Ugye itt az a furaság a politikával való gondolkozásunkban, hogy ugye a Fidesz kapcsán is úgy beszélünk, mint hogyha a kutya csóválná a farkat, holott ez soha nem... Igazániból nem is a farok csóválja a kutyát, de nem is a kutya a farkat, hanem szimbiózisban él ez a kettő. Tehát a Fidesz az nem azért lett olyan, amilyen, mert csupa-csupa gonosz ember, vagy éppen csupa-csupa megkeseredett ember olyanná vált, amilyenné, hanem egész egyszerűen ők folyamatosan mérték a magyar társadalom, és a magyar társadalom igényeihez igazítva à la carte hozták ki azt a mondjuk úgy, hogy menüt, ami a, hát fogalmazunk, hogy a magyar társadalom legkisebb közös többszöröse. Én azt kell, hogy
de azért terelgették is, hogy abba jó, az irányba de, menjen.
Ezért mondom azt, hogy szimbiózis van.
Hát ez
a
ugyanolyan, mint amikor megkérdezed, hogy most a, mit tudom, a tévéműsorok színvonala, az igen. Most mi volt előbb, az alacsony színvonal, vagy az alacsony igény, és valahogy egymáshoz jó. Próbál igazodni a kettő.
Szimbiózis. Tehát azt mondom, hogy oda-vissza a történetről van szó. Na most, ha valaki ebben a mai politikai közegben, a magyar társadalom föllép, és ténylegesen valamit el akar érni, nem azt mondom, hogy kormányváltást jövő héten, amiről ez a jó ember beszél, mert nyilván ezt ő is tudja, hogy ez nem egészen így van, hanem egyáltalán tehát meghatározó tényezővé válni akár kvázi harmadik pólussá, vagy éppen egy kétszámjegyű ellenzéki pártá, aki például mérlegnyelvével, tudok beszélni kicsit magyar, tehát mérlegnyelvévé válni, annak bizony ehhez ezzel a szavazói közeghez kell beszélnie. Tehát nem az az ellenzéki közeghez, amihez mondjuk a Hatházi Ákos beszél, szerintelen személyem is időnként már olyan értelemben, hogy az értelmiséghez, hanem bizony arrahoz a köznémhez kell eljutnia, aki igazániból a szavazók döntő többségét alkotják, már pedig a helyzet az, hogy módszerek ezek ilyen irgalmatlan jól működnek ebbe a csapatba, akkor miért kellene neki máshogy csinálni?
Na hát erre akarok rácsatlakozni, mert ugye azzal kezdtem, hogy fogalmam sincs, hogy mit akar, és minden nap más gondolok róla, ehhez képest 30 perce.
A politikus akkor hatalmat.
30 perce csak szidom, úgyhogy azért mondok valami jót is, hogy ez az, amit te mondasz, hogy egyébként hihetetlen profi, nagyon jól kommunikál, nagyon profin felépítette a Facebook oldalát 2 percen belül. Én nagyon sok videót néztem, és nagyon sok tapasztalt kolléga beszámolójára.
Én ebben nem vagyok biztos, hogy ez 2 percen belül építette fel.
Ez ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy hány perc alatt, nagyon profin megcsinálta. A március 15-i rendezvénye az mondhatni zseniális a sikeredett az ő szempontjából. Nagyon sok embert megfogott, nagyon korrekt beszédet mondott abból a szempontból, hogy nem a szokásos unalomig ismételt, még ha tulajdonképpen hasonlókat is mond, mint az elmúlt 15 évben sok mindenki, aki nem akarja Orbánt. Tehát, hogy nagyon sok olyan tulajdonsága van, ami alkalmassá teheti arra, hogy politikus, jó politikus legyen. Hát ugye mik ezek a tulajdonságok? Kellőképpen arrogáns, kellőképpen magabiztos, nagyképű, és kellőképpen tud akár szerintem gátlástalan is lenni. Tetszik, nem tetszik, felvehetjük a gumikesztyűt, meg befoghatjuk az órunkat. Magyarországon, de szerintem egyébként a világon is, ezek a tulajdonságok elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki politikus, jó politikus legyen. Talán Hatházi, akinek egyébként személyesen, amennyire lehet ezt mondani, tisztelem a munkáját, és nehéz tőle elvenni, hogy ne dolgozta volna magát rommá az elmúlt x évben. Belőle lehet, hogy hiányoznak ezek a tulajdonságok, és lehet, hogy ezért tart ott, ahol tart.
Jó, de ez még csak szerintem népszerűségi verseny, tehát hogy ezeket még nem tudod, akkor tudod szavazatra váltani.
Én nem mondtam, hogy
visszakanyarodnék ugyan a veszőparipámhoz, hogy hol vannak a...
Támogatók.
Nem a támogatók vannak, hát 15 000 like minden posztra egy órán belül, tehát hogy van igény rá, de hol lehet ezt szavazatra váltani, hol a tagság, hol vannak a mellett az ember, ezt nem látom.
Tegnap felhívott egy közeli régi ismerősöm, ugye a szakmából. Nem újságíró, de úgy szakmai kapcsolat kapcsán, és azt kérdezte, hogy látott engem ott gebeszkedni a Magyar Péter mellett, el tudnám-e intézni, hogy ő csatlakozhasson a Magyar Péterhez, adjak neki a Magyar Péterhez elérhetőséget, tudnék támogatni.
Hát sokan akarnak rácsatlakozni.
Most,
ugye?
Most ez nem egy sarki virágkötő, aki hát ilyen jóindulatú, aranyos, édes bogárka, hanem bizony egy olyan vállalkozó, aki komoly ember. Na most én innen üzenem meg neki is másnak, nem, nincsen semmiféle kapcsolatom Magyar Péter, az azon kívül, hogy egy légtérben voltunk. Tehát iszonyatosan gyorsan fel tud épülni egy ilyen szervezeti
Igen, ez
háttér.
Az, amit még nem látunk, hogy fogja felépíteni. Tehát azért mondom, hogy ez percről-percre változik, de jelenleg ezt nem látod. Tehát ez a...
Még.
De hát másfél hónap telt el, tehát ne legyek türelmetlen, ugye?
Én erre most behűtenék, hogy Láda Pezsgőt lesz.
De én ezért gondolom azt, hogy nem biztos, hogy az EP választáson kellene neki elindulni, mert odáig már azért nincs, vagy az önkormányzati választáson nincs olyan sok, hogy ki tudjon állítani.
Nem, hát hogyha ezt komolyan gondolja, akkor nem értek egyet, hát akkor muszáj elindulnia. Hát hogyha húzza az időt, annak semmi értelme. Tehát én már most tudom, mérhetetlenül
egyébként
szegény.
Ami nagy különbség az ellenzék és a...
De mások nem unják. Egyre nagyobb a népszerűség és a figyelem körülöttem.
Én is rosszul fogalmaztam, vagy egy kicsit hevesen, mint ahogy Magyar Péter szokott. De hogy mondjam.
Ő egyáltalán nem szokott heveskedni.
Hát aha. Nézzük meg a HVG-s vizét, még egyszer mondom, a Dezső Andris féle kiakadás.
Nem, azt elmondta a Magyar Péter is tegnap, hogy ő is egy olasz temperamentum, és igen, Varga Judit is. Na.
Igen, de a magánélete az kevéssé érdekel. De a lényeg
olaszos.
Olaszos, igen. De a lényeg az, hogy Tehát, hogyha ő ezt komolyan gondolja, és sikerül neki, akkor nem tud várni. Tehát akkor muszáj elindulni az EP választásra, hogy legalább megnézze, hogy mi az, amit el tudott érni. Mert hogyha most nem méreti meg magát, nem mérettetik meg magukat.
De akkor... ki az a magukat? Tehát, hogy hát akkor ki lesz tudja, ott a listavezető, vagy ki az, aki...
Mind, ezek mind, de ezek mind részletkérdések egyébként.
Nekem nem részletkérdések.
Akkor mondom, ha egyetlen egy embert bejuttat az Európa Parlamentben most például ilyen úgymond becsúszó szerelése, mert az egy ordinári nagy siker lesz neki.
Személyes siker, az igaz, de és akkor vissza, és ez így van, hogyne, de akkor visszakanyarodtunk oda, amit kérdeztél egy pár perce, hogy ettől az országnak, vagy a Fidesznek, vagy bárkinek, tehát a Fidesznek, majd hogy nem tök mindegy, hogy nem tudom, 15 mandátum.
Egyel kevesebb a Fidesznek? Orbán Viktor ott üti meg a gutóba.
Ez nem pillanatban. Nincs igazad. Szerintem nincs igazad. Majd hogy nem mindegy neki, hogy...
Ha valaha az életben volt a Viktornak hiúsági kér, Orbán Viktornak, bocsánat.
Igen, ez érdekes,
hát csak Viktor, amikor így együtt sörözünk, akkor vitja. Na mindegy. Tehát ha valaha az életben volt egyébként, és erről ugye minden választást így fezett fel, hogy az a sorsdöntő, blablabla, minden idők választás, most tényleg az. Tehát hogyha valaha az életben ez hiúsági kérdés volt, és életbevágó kérdés volt a Viktornak, hogy mennyi Európa parlamenti helye lesz a Fidesznek, az most van. Tehát hogyha a Magyar Péter úgymond, hát nem szépítsük a dolgot, na, tökön akarja rúgni a nagyfőnököt, vagy legalábbis úgy kimutatni a foga sárgáját, bicepszét, na, akkor itt a lehetőség. A másik dolog, hogy ő azért mégiscsak a Fidesz táborban nőtt föl, ahol Orbán Viktor bölcsességei, mondhatnám, kőbe vannak vésve, ha kihagysz egyetlen lehetőséget, akkor az egész háborút elveszíted.
Okay, de ahhoz, ez Orbán. Indul, de ahhoz, hogy indulj, ahhoz kell egy lista, arra kellenek személyek, és ahhoz kellenek olyan személyek, ami... Tehát, hogy eddig az ő személye körül forog ez az egész történet.
Igen.
És nem nagyon jut nekem eszembe olyan, aki úgy most mellé lehetne rakni, kellőképpen ismert is, és mégsem egy...
De tehát, hogy mégis figyelj, tudod, hogy a Fidesz listáján ki a negyedik helyezett?
Hát,
mert nekem fogalmam nincs, pedig ezzel foglalkozom. Tehát ez nem hiszem, hogy ez szükség. Tehát bőven elég. Ez a része elég. Az, hogyha 12 nappal a választás...
De legalább tudjuk, hogy
ki vezeti. Azt nagyjából tudjuk, hogy kik vannak most, az, hogy pont hanyadik azt, a...
Ezt persze, nagyjából tudjuk.
Dajs Tamás öles vállai mögött ki
Dajs Tamás, van. Dajs Tamás lista vezető lett hát egyébként Varga Judit
után. Most én azt meg nem mondom, hogy melyik lesz a... Pont a
na, de azért tudom. Mondom, hogy de a... Ez a része, tehát ez a része nekem pont nem hiányzik abból a szempontból, hogy azt el tudom képzelni, meg hinni a magyar politikából, hogyha ő 12 nappal a választás előtt kiad egy 20 fős listát, az elég, vagy egy 15 fős. Nem ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, amiről az elmúlt 30 akárhány percet beszéltünk, hogy tehát az a legkisebb problémám, hogy nem tudjuk, hogy milyen emberek vannak ebbe a pártba, vagy
figyelj, nem a az pártba. A problémád, Ákos, most már kezdek rájönni, hogy te tulajdonképpen attól félsz, hogy a Fideszt valaki meg akarja reformálni, szét akarja verni, tök mindegy, úgyhogy tulajdonképpen elég jó esély van arra, hogy egy következő Fideszt hoz létre.
Nem, feltétlenül nem ez a félelem, meg nincs is félelmem ezzel
kapcsolatban. Te bátor ember vagy, tudom.
Abszolút, nem erről
akkor
van
mi
szó.
Akkor mi a problémát, hiteltelen neked?
Egy picit hiteltelen, a legnagyobb problémám, elmondom, a legnagyobb problémám, azt már elmondtam, és ez igazából magammal is a problémám idézőjebe. Fogalmam sincs, hogy mit akar. Tehát nem tudom, hogy mit akar, nem látok
cicit. De azt elmondta a Partizánba is már.
A két héttel később, vagy egy héttel később más mondott.
De te mondtad azt, hogy ez adott esetben még ő sem feltétlenül tudta az elején, és menet közben alkult ki, sőt, erre ő utalt is.
Ez is lehet, ez is egy olvasat.
Ezen hozzá politikai vezetők ritkán szoktak úgy kipottyanni, hogy ők aztán egy, nem tudom, ilyen kőtáblával érkeznek, mint Mózes, hogy akkor kontra mit akarunk. Tehát mondjuk, ha megnézzük, mit tudom én, mondjuk egy blödséget, a Mahatma Gandhinak az életútját, azért ő is ugye folyamatosan, igen, mert ugye magyar ellenzék az Mahatma Gandhira vár, vagy
mi az életvitelen nevettem.
Nem, igen, az életútját, életvitele is érdekes a Gandhinak egyébként, sok érdekes lehetne róla beszélni. Tehát ő is azért nagyon-nagyon hosszú evolúciós folyamaton ment keresztül, mire kikristályosodtak azok a nézetei, amelyek ahogy. Tehát egy politikai ember, egy ember, aki ez olyan dolog, mint hogy mi sem mentünk be az újságírásba, hogy tudtuk el, hogy mi lesz a vezér.
Persze, de nem is ez a baj. Jó, mondjuk mi nem akartunk országot vezetni, tehát azért...
Én igen, de most ebben nem menjünk bele.
Tehát a hiteltelenség egy dolog, ezt nem tudom megítélni, azt se, hogy hiteltelen. Én például ugye nagyon sok ilyen úgynevezett megmondó ember, meg nem tudom, ellensége a Magyar Péternek, vagy ellenfele, ugye azzal jön, hogy hát jaj, hát ő a Varga Judit férje volt, meg a NER-nek a kegyeltje, meg cégvezető a NER-be. Tehát engem ez a dolog, nem azt mondom, hogy nem érdekel, hanem ettől függetlenül én el tudom hinni, hogy ő megvilágosodott, és ő rájött, hogy ő hol él. Tehát én tényleg el tudom fogadni, én megadom a lehetőséget arra, hogy változni lehet, és kell is, és ő pont ebbe a pillanatban változott, nyilván ebbe is vannak furcsaságok, de mondom, ezt engedjük el, és tegyük fel, hogy ő ezt tényleg így komolyan gondolja, nem pedig egy izé. Viszont továbbra se tudom megfejteni azt, hogy nyilván nem beszélünk itt se arról, hogy mi lett volna, ha, de én, tehát az a bajom, hogyha egyértelműen kiderült volna akármelyik nyilatkozatából, megnyilvánulásából, hogy ő ezt mindenképp meglépte volna, az oké. De ez sajnos nem derült ki. És én ez nem is hiszem, hogy ki fog derülni valaha. És ez viszont egy kicsit zavar.
De ez szerintem azért, ez oda csatlakozik vissza, hogy ő lehet, hogy először tényleg egy ilyen személyes indítatásban, hát minden személyes indítatásból indul, amikor a körödet is eléri a dolog. Az mondjuk az utolsó csepp a pohárba. De előtte is, hát ő mondta, ugye, hogy rendszeren belül ő már kritizálta azért a rendszert, vagy egymás közt, vagy ilyesmi. Tehát, hogy valahol eljön az a pont, amikor neked is elég, és akkor mondjuk kilépsz a Fideszből, mint ahogy voltak mások, és elkezdesz teljesen másfajta politikát folytatni.
Hadd mondjak megint egy blöd történelmi példát. Azt tudjátok, hogy annak idején Széchenyi István hogyan és miért kezdett el politizálni Isten igazániból? Nem kapott hitelt a birtokára. Nem kapott hitelt, és akkor volt az, hogy elkezdett töprengni, hogy miért nem kapott hitelt. Rájött, hogy azért, mert a földbirtok elidegeníthetetlen, hogy a feudalizmus alatt, és innen indul el benne egy folyamat, amiből ugye eljut oda, hogy Magyarországnak a tőkés átalakuláshoz miért van szükség, ugye egy politikai közjogi átalakulásra. Na most, ha Széchenyi ma élne, akkor a megafonom ma az menne, hogy Széchenyi egy bukott hitelkérelmező, és emiatt ugye politizál, ezért ment bele abba, hogy a Lovakról majd a Hitel című munkájában egy egyébként iszonyatos méretű monumentális magyar reformprogramot vázoljon fel.
De azért a legtöbb... akár mondjuk egy civil szervezet, vagy civil szerveződés, és mind abból indul, hogy találkozol egy személyes problémával, ami téged érint, és abból bármi kinőhet.
De igen, pont ezt mondom, hogy nekem ezzel semmi problémám nincs. Tehát, hogy
akkor mivel van a problémát? Tehát, hogy nem látod, hogy mik a szándékai? Fogalmam nem tartod sincs, őszintének, gondolom? Vagy...
Még ezt sem mondanám, tehát még azt, de nem tudom, hát ezt sem tudom megmondani,
igen,
őszinte.
Igen, de megfoghatatlan,
hát
csak én azért mondom, hogy
megfoghatatlan a figura, sok, kezd sok lenni, miközben értem a stratégiáját, tehát ez is egy érdekes kettősség, de abból a szempontból kezd sok lenni, hogy ugye azt mondtuk valamelyik percbe a beszélgetésnek, hogy hát ő minden nap posztol valamit, hát nem minden nap 86-ot posztol.
De azt hagyján, de oda kommentel.
Még oda kommentel.
Tehát én ezt sem tudom elkezdeni, hogy ezt egyedül egyébként hogy csinálja.
Én azt el tudom mondani, hogy én minden nap 86-ot posztolok a Facebookon, le is vagyok tolva folyton a fülökkel.
De mindenhol, ahol ő megjelenik valamilyen említésben, ott oda gyorsan
megjelenik,
oda posztol.
Igen.
Ezt én is szoktam.
És sokszor igaza is van egyébként, ezt se vitatom, csak mondom, a legnagyobb probléma vele az, hogy várjuk meg akkor a március 26-át, azt hiszem akkor hívták be másodszor a tanúvallomásra.
Szerintem nem leszünk okosabbak.
Nem leszünk okosabbak, nem, akkor viszont utána, kérdés, hogy meddig tart ki ez a messiás várás.
Hogyha bemutatja a bizonyítékait például, azt utána nyilvánosságra hozhatja? Onnantól
kezdve? Ugyan, dehogy. Gyerekek, hát akkor... innentől ez egy tipmix, én elmondom, mi lesz előre, aztán nem lesz igaz, ami jó, és akkor... mindenki leveli rajtam, tehát majd be fog mutatni bizonyos dolgokat, ezt az ügyészség nem fogja engedni, akkor egy darabig azon fog majd pöhöd, már hogy az ügyészeknek be fog mutatni bizonyos dolgokat, ezt az ügyészség nyilván nem fogja megengedni, akkor onnan fog pöhödzeni a dolog, hogy hú, hát ezt az ügyészség nem engedi, akkor esetleg abban majd véletlenül részletek kiszivárognak. Szóval ezt gyönyörűen szinten lehet tartani nagyon-nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, de ez egy nagyon rossz májú feltételezés. És nem is erről akartam beszélni, hogy lassan majd azért a műsor vége felé egy rövid statementet hagy tegyek, és aztán utána leveritek rajtam, hogy egyetértetek-e, vagy sem ezzel, vagy mennyire. Én két dologra gondolok a politikával kapcsolatban, és Nagyar Péter közéleti jelentőségével kapcsolatban is. Az egyik, mélységesen egyetértek Nagyar Péterrel, a Fidesz az egy maffia. Az nem politikai, nem szervezetbűnözés és nemzetbiztonsági kérdés, vagy legalább annyira, mint amennyire politikai kérdés ma Magyarországon. Hát most nagyon egyszerű, azért tudjuk a Giovanni Falco maffia és ügyész életéből is, hogy a maffiát az bizony nem angyalkák szokták megváltani, hanem bizony pentítók, bűnbánok, akik kiszállnak, feldobják, tehát szemigravánok, ez egyik dolog. A másik dolog a magyar politikával kapcsolatban, hogy mi lehet egy cél, és mondjuk például egy olyan ellenzékinek, mint a mi szerintelen személyem is, mi lehet cél. Én azt gondolom, hogy a magyar politikának ma az a baja, hogy van egy üvegünkben, de van egy óriási domináns skorpió, sok nagyon pici kis skorpióval körülötte. Na most ez a nagy domináns skorpió mondjuk a 10x-ből simán fel tud zabálni 6x-et. Viszont, hogyha lennének nagyobbacska skorpiók, és ezek egymást marják, akkor ebbe a 10x-ből mondjuk 4x-et zabálnának fel ez a közösség. Tehát igenis nagyon fontos, hogy ezt a monolitot valamilyen módon szétrobbantódjon. Őszintén szóval, ha ez mondjuk egy Magyar Péter által következik be, unzo weiter.
Én nem merek ilyen politikai okfejtésekbe kezdeni, mint te, amellett, hogy...
Ez tudok, legalább annyira büntetőjogi is.
És tudok veled egyet érteni. Ugye mégiscsak Magyar Péterről beszéltünk, úgyhogy én bele is zárom a egész adást, vagy az én részemet.
Azért, hogy még Dórát megszólalni.
Azért mondtam, hogy az én részemet, igen. Tehát, hogy a, még egyszer összefoglalva, egy borzasztó profi, borzasztó intelligens, egyébként mondhatni megnyerő, jószónok, tehetséges jogász, ezzel szerintem nem nagyon tud vitázni senki. Másrésztről viszont én továbbra is csak az ő kérdését tudom feltenni, hogy vajon kinek az érdeke ez. Én továbbra is azt látom, hogy a Fidesz és maga Orbán is ebbe a kegyelmi botrányba azért vesztett relatív sok szavazatot, vagy százalékot, persze a relatív az relatív, de mondjuk az egyszerűség kedvéért relatív sok szavazatot, mert hogy egy olyan ügybe találtak be, vagy egy olyan ügy bukott ki, ami tényleg a politikájuk központja volt, és totálisan hiteltelenné tette őket. Az, hogy most Magyar Péter elkezd beszélni arról, hogy korruptak, hogy maffiaszerűen működnek, hogy Rogán Antal, aki egyébként hosszú évek óta a Fidesz legnépszerűtlenebb politikusa, én nem gondolnám...
Mi szeretjük itt a sajtót.
Én nem gondolnám azt, hogy ez jobban fáj, hogy olyan dolgokat hoz fel, amit egyébként a szedett-vedett ellenzék 15 éve.
Hogy szerinted, ha nem lenne Magyar Péter most a színen, akkor most a kegyelmi botrányról még folyna a vita?
Semmi bajom nincsen Magyar Péter, legyen a színen, nem, csak miért erről beszélt?
Nem, csak azt mondom, tehát ugye most én szerintem arra utaltál, hogy ő elterelte a figyelmet.
Igen.
Na, de szerintem, ha ő nem jön, akkor megjön más. Tehát, hogy nem, ezt a kegyelmi botrány szerintem ma már nem lenne szinten.
Hát ez az, amit nem tudunk, másrészt pedig Magyar Péter például, én véletlenül se akarok, a fel nem kért tanácsadója lenni, de például csinálta volna azt is, hogy a kegyelmi botrányot rakja középpontba, és nyugodtan hozza be ezeket az ügyeket, de amiket 15 éve mondanak.
De szerintem neki nincs annyira olyan kötődése, hogy azt
bocsánat, ugye... Varga Judit férje volt, és az elején úgy kezdődött, hogy ő pontosan tudta azt, hogy most akkor Varga Judit alá akarta írni, nem akarta aláírni, ezekről ő tud elvileg, és ez nagyon elsikkadt.
Hát igen, de szerintem azzal a feleségének valószínűleg ártana, vagy nem
hát
tudom.
Nem tudom, hogy most nem azt csinálja egyébként, amihez megint csak semmi közön nincs.
Az még nekem egyébként meg szokott fordulni a fejembe, hogy nem vagyunk egy olyan színjátéknak tényleg mindenkinek, vagy egy nagy hatalmas átverés áldozata. Azt nem tudom elképzelni, hogy miközben ez megy a nyilvánosságban, a közben ők ugye elvileg heti váltásban nevelik teljes egyetértésben a gyerekeket, és erről telefonon beszélgetik.
Hát a teljes egyetértésben nem tudom, hogy az mennyire így van. Azért láttuk már ilyen
családokat. Ahhoz, hogy heti váltásban tudjad nevelni a gyereket, ahhoz azért szerintem nagyon.
Én láttam ilyen családot, nem szólnak egymáshoz, gyerek jön, megy.
De nem, ő pont azt mondta, hogy telefonon szoktak a gyerekekről beszélni.
Persze,
ez nehezen tudom elképzelni. Gyerekek azért... Ez megy a nagy nyilvánosság előtt, meg üzengetnek egymásnak Facebookon. Tehát ez nekem egy kicsit színjáték.
Varga Judittal voltam egyszer egy légtérben, beszélgetni. És egy nagyon-nagyon fegyelmezett katonáról beszélünk. Ez a fiú is egy nagyon fegyelmezett katona. Simán tudom róluk képzelni, hogy ezt tudják intézni.
Hát, na de látod, ez pont az, ami szerintem se közül nincsen.
Nincs közünk, csak azt mondom, hogy el tudom képzelni. Elnézést, csak már egyrészt köhögő rohamot is kaptam közben, mint műsorvezetőként, úgyhogy ha leesek a székről, akkor Zoltán Jákos, vagy pedig Dóri fejezi be a műsorunkat, ahogy ezt lejátszák egymás között. Szóval lassan elköszönünk, mert valószínűleg itt nem oldottuk meg a világot, de azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk, és ebben mindannyian egyetértünk, hogy Magyar Péternek sikerült a magyar politika állóvizét jó alaposan felrázni.
Ez így van. Ezt elfogadom.
És újságíróként, tehát hogy azért ez nekünk jó, tegyünk hozzá, mert fogunk erről még beszélgetni, és végre valami azért mozdult a magyar politika életben. El is búcsúzunk. Ez volt a Hol élünk közéleti podcast. Zoltai Ákos, belpolitikai szerkesztő, és Varga Dóra főszerkesztő helyettes volt itt, a műsorvezető pedig Batka Zoltán. Mondtam, legyetek velünk a jövő héten is, akkor valószínűleg azért már nem nagy Magyar Péterről fogunk beszélni, de ki tudja. Szervusztok, sziasztok!
Sziasztok!
Hol élünk? Ez a Hol élünk? A Népszava közéleti podcastje.